Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvérek! Minden Isten tiszteletünknek fő kérdése, hogy mennyire irányítjuk figyelmünket Jézusra és az ő cselekedeteire. Mennyire vagyunk képesek tanulni Jézus magatartásából. Van is egy szép énekünk, így kezdődik, hogy hadd lássuk Jézust. De vajon nem ez az igazság, hogy ha Jézus itt lenne, mit tenne a mi helyünkben? Mire mutat példát? Most Lukács evangéliumát kezdtük ebben a negyedében tanulmányozni, ugye ez a legkönnyebben olvasható evangélium. De én most János evangéliumából szeretnék egy részletet kiemelni, mert viszont ebben az evangéliumban van megörökítve Jézusnak sok-sok küzdelme a vallási vezetőkkel és a félrevezetett néppel is. János evangélium a 9. fejezetéből szeretnék felolvasni egy történetből csak egy részletet. Ezt a történetet így szoktuk emlegetni, hogy a vakon szülött meggyógyításának a története. Ebből a történetből mondom, csak egy részletet emelek ki, János evangélium a 9. fejezet 24. verséből, innen kezdem el, nálam az Új Szövetség 123. oldalán olvasható. Tehát János evangélium a 9. fejezet 24. versétől olvasom ezt a részletet. Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták néki: adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felelt azért az és mondta, hogy bűnös-e nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondták pedig néki: mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felelt nékik: már mondtam néktek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani, avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazták azért őt, és mondták: te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Felelt az ember, és mondta nékik: bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta, pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallatott ilyen, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Feleltek és mondták néki: te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kivetették őt. Meghallotta Jézus, hogy kivetették azt, és találkozván vele mondta néki: hiszel-e te az Isten fiában? Felelt az és mondta: ki az Uram, hogy higgyek benne? Mondta pedig néki Jézus: láttad is őt, és aki beszélt veled, azaz. Azt pedig mondta: hiszek, Uram, és imádta őt. És mondta Jézus: ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták néki: avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nékik Jézus: ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Kedves gyülekezet, az egész fejezet egy rendkívül feszült leírás, és ennek én csak a végét olvastam. Olyan megrendítő ezt a gyógyítási történetet olvasni, hogy egy vakon született embernek még a szülei is féltek bizonyságot tenni arról, hogy tényleg az ő gyerekük kiskorától fogva vak volt. Annyira megijesztette őket a vallási vezetők erőteljes fellépése, hogy a saját gyermekükről nem merték elmondani, hogy ők egy vak gyermeket neveltek föl, és most íme felnőtt korában Jézus meggyógyította. A tömegnek is a tanácstalansága borzalmas, akik szemtanúi voltak, a szomszédok, az ismerősök, féltek a vallási vezetőknek az iszonyatos erejétől és fellépésétől. Én csak onnan olvastam a 24. verstől, hogy már másodszor hallgatták ki ezt a szerencsétlen ember, és figyeljük meg, hogy ez a másodszori kihallgatás hogy kezdődött. Azt mondták neki: adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös, mármint ez az ember, ez Jézusra vonatkozik. Mi az érdekes ebben a mondatban? Adj dicsőséget az Istennek, és mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Az adj dicsőséget az Istennek hát parany szóval megparancsolni, hogy emberek Istent szeressék és dicsőítsék, mikor kívánt ilyent a jó Isten. Isten csak a szabadságból, a szabad akaratból való Isten dicsőítést tudja elfogadni. Embereket kényszeríteni arról, hogy vallásosak legyenek, vagy hívők, vagy járjanak a templomba, vagy gyülekezet, vagy adj dicsőséget, hogy az Istent imádjad. Tehát emberre ilyen parancsot nem szabhat. Már magában ez is egy furcsa dolog volt. De hogy ehhez rögtön azt társították, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Második kérdésem. Ki bízta meg az embert azzal, hogy a másik embert egészében minősítse? Mikor tanuljuk mi azt a Bibliából, nekünk jogunk van embereket minősíteni? Mert azt megtanulhatjuk a Bibliából, hogy emberi cselekedeteket nem csak hogy jogunk, de kötelességünk minősíteni. Emberi cselekedeteket. Azt mondhatjuk, hogy valaki hazudott. Azt is mondhatjuk, hogy valaki lopott. Azt is mondhatjuk, hogy valaki ezt és ezt a rosszat tette, de soha nem úgy mondhatjuk, hogy ráüssük a pecsétet, hogy aki hazudott, az hazug, aki lopott, az tolvaj. Erre már nincs jogunk. Cselekedeteket meg lehet, és meg is kell ítélnünk, de embereket megítélni, ez Isten soha nem várta tőlünk, hogy embereket ítéljük meg. És ha valamit megismerhetünk a Bibliából, talán ez a legfontosabb dolgok egyike, hogy Isten lényéről ezt megismerhetünk, hogy a jó Isten a bűnöst és a bűnt mindig külön választja. Isten a bűnt mindig megítéli, sőt azt mondjuk a Biblia alapján, hogy Isten gyűlöli a bűnt. És nem is fog kompromisszumot kötni soha a bűnnel az Isten. Isten bűngyűlölő marad. És egyszer a bűnt el fogja távolítani a világ mindenségből. De Isten jobban szereti a bűnös embert, mint a bűnös ember önmagát, vagy bárki ember azt a bűnös embert. A farizeusok, ahogy megszólalnak, hogy adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Meg hogy mi tudjuk. Ugye? Tehát a hatalom, ami önmagára mutat, hogy bízzatok bennem, és kövessetek engem, mert én vagyok hatalmon. Milyen hatalmat rendelt Jézus a tanítványai számára? Olyan hatalmat, mint amit a világban látunk, hogy a hatalomnak mindig igaza van, vagy olyan hatalmat, ami az igazság hatalmát közvetíti, ami nem bennünket dicsőít meg, és nem ami akár egyéni, akár testületi igazságunkra hívja fel az emberek figyelmét. Tehát megszólalnak, de ha odafigyelve olvassuk ezt a részt, akkor azt mondjuk, hogy minden szavuk hazug és hamis. Adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Szerencsétlen ember nem tud mit kezdeni ezzel a kijelentéssel. Visszaválaszol nekik, hogy bűnöse nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Hát megdöbben ez az ember, úgy keresi a szavakat. Nem akar minden szóba belekötni. A lényeget mondja, hogy én vakon születtem, így éltem, és most ő jött és visszaadta nekem a szemem világát. Aztán újra kérdezik, hogy mit csinált veled, mi módon nyitotta meg szemeidet. Erre is csak egyszerűen tud válaszolni, már mondtam nektek, hiszen említettem, hogy már volt kihallgatása. Aztán nem hallottátok meg, hát miért akarjátok újra hallani, vagy ti is az ő tanítványai akartok elenni. Ez is így önkéntelenül csúszik ki a száján, de hát ez olaj a tűzre, elkezdik szidalmazni őt ezek a vallási vezetők, és hozzávágják, hogy te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk, és hogy megint, hogy milyen erőteljes ez a beszéd, hozzáteszik, hogy mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Jegyezzük meg ezt a két fél mondatot, hogy Jézusra miket mondtak a vallási vezetők. Ezt azért kérem, hogy mindannyian jegyezzük meg, mert amit Jézusra mondtak a vallási vezetők, Jézus tanítványa is ugyanazt fogják megkapni a mindenkori vallási vezetőktől. Az első tehát, hogy ez az ember bűnös. Ha Jézust bűnösnek mondták, akkor Jézus tanítványait miért mondanák bűn nélkülinek? Jézus tanítványaival kapcsolatban is mindent elő fognak szedni, hogy azt mondják, hogy bűnösek vagyunk. Mindannyian természetünk szerint bűnösek vagyunk, de mi nem akarunk beleegyezni a bűnös mi voltunkba, mi ezért lettünk Krisztus tanítványai, Krisztus segítségével legyőzzük a bűnt. Ugye ezért követjük mindannyian Jézust, mert tudjuk jól, hogy Jézus ereje által legyőzhetjük a bűnt. Saját erőnkből nem. De ha követjük Jézust, ha hiszünk Jézusban, Jézus erőt tud adni nekünk, hogy le tudjuk győzni a bűnt. A másik dolog pedig, hogy Jézusra azt mondták, hogy erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Ezt mondták a világ teremtőjére. Nem tudjuk, hogy honnan való. Micsoda kijelentések ezek? Ne döbbenjünk meg akkor, hogyha bármilyen részről, akár még vallási vezetők részéről is ilyen minősítéseket kapunk, hogy tulajdonképpen mi szóra sem érdemes, számításba sem vehető emberek vagyunk, mert hát ha mi mesterünkre és megváltónkra ezt mondták, ez kijár nekünk is. Az ember álmélkodik. Azt mondja, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Most mondja a 31. versben, hogy hát Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, már olyan értelemben, hogy aki ragaszkodik a bűnéhez, az hogyan járulhat Isten elé, hanem ha valaki istenfélő. Ugye mi az istenfélelem, ugye a bűngyűlölése. Ha valaki megtanulja Jézustól a bűngyűlölni, és így él, és így járul Isten elé, őt majd meghallgatja az Isten, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Szinte fordul a kocka, és ez a szerencsétlen ember, aki eddig nem látott, most látóvá tette őt Jézus, ő tanítja ezeket a vallási vezetőket, és ezek a vallási vezetők erre mit válaszolnak a 34. versben, most nagyon keményen nekiállnak, és azt mondják, hogy te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és ezután jön egy kis mondat a 34. vers végén, olyan rövid mondat, hogy hajlamosak vagyunk átsiklani rajta, és kivetették őt. Megvallom őszintén, hogy én régebben, még egy 30-25 évvel ezelőtt ezt a mondatot szinte észre sem vettem. Nagyon rövid mondat. És kivetették őt, így is lehetne fordítani, és kizárták őt. Kizárták a gyülekezetből, kizárták Isten választott népek közül, mert ő bizonyságot tett arról, hogy Jézus őt meggyógyította. Vallási vezetők odáig eljutnak, hogy kizárják azokat az embereket, akik Jézusnak a meggyógyítottjai. És mit csinál egyáltalán az Isten egy ilyen esetben, amikor az ő népe soraiból azokat zárják ki, akik bizonyságot tesznek a Jézushoz való ragaszkodásukról? Hát nekünk immár 40 éve ez nem elmélet. Aki itt van ebben a közösségben, épp idén, idézőjelben mondom, ünnepeljük a 40. évfordulóját annak, hogy minket 1975-ben egy közösségből kizártak. Miért zártak ki egy közösségből? Azért, mert ragaszkodtunk Isten szavához, ragaszkodtunk Jézus követéséhez, és akkor ugye államilag megerősítve az egyház vezetőség vette azt a bátorságot, hogy nem egy, nem tíz, több száz embert kizárt a Jézushoz való ragaszkodásáért. És ez 40 éve történt. Két évvel ezelőtt mondták azt, hogy ezt nagyon fájlalják, és ez rossz volt. És két évvel ezelőtt talán olyan úrokat pendítettek meg, hogy ezt semmisé akarták nyilvánítani, ezt a kizárást, de mint minden dolognak ennek is oka volt. Miért zártak ki bennünket? Azért zártak ki bennünket, mert kifejezéssel juttattuk, hogy mi az államot tiszteljük, de az állammal együttműködni nem szeretnénk. 75-ben is ez volt a kérdés. Mi nem szeretnénk együttműködni az állammal, és ezt mi kifejezéssel juttattuk levélben is, szóban is. Miért zártak ki bennünket? Mert azt is kifejezésre juttattuk, hogy mi tisztelünk minden embert, minden egyházhoz tartozó embert is tisztelünk, legyen az katolikus, református, evangélikus, zsidó, baptista, stb. Minden embert tisztelünk, de az egyházakkal, mint intézményekkel együttműködni a modernkori ökumenizmus jegyében nem szeretnénk. Mert Istennek van erről proféciája, és a Jelenések könyve jövendőlései világosan rámutatnak arra, hogy az egységesülő világban az egyik legfőbb egységesülés a vallásfelekezetek egységesülése lesz, de ez nem Istentől való dolog. És ezért is kizártak bennünket, mert mi az ökumenikus mozgalomhoz való csatlakozását a közösségünknek helytelenítették. Mondom, ez most már nem elmélet a számunkra, hanem ez 40 éve gyakorlat. De én nem szeretnék belemenni itt a mi közösségünk történetébe, azt ígértem az Isten tisztelet elején is, hogy mindig Jézusra tekintsünk. Jézusnak minden körülmények között van bátorító szava, magatartása, példaadása. Mit tett Jézus azzal az emberrel, akit kizártak? Jézus ugye nem volt ott, amikor kihallgatták őt először, másodszor Jeruzsálemben, szombatnapon történt egyébként ez az eset. Jézus másokat látogatott, ugye tudjuk jól, hogy Jézus hogyan töltötte a szombatnapjait, vagy betegeket látogatott délután, vagy a természetbe ment ki. Délelőtt ugye a zsinagógákban jelent meg, és ott, ha megkérték, akkor felolvasott és magyarázott részleteket. Tehát Jézus most tér vissza arra a helyszínre, ahol egykor meggyógyította néhány órával ezelőtt ezt a vakembert. Ezért olvassuk a 35. versről, hogy meghallotta Jézus, hogy kivetették őt, tehát még az is eljutott Jézushoz, hogy kizárták a gyülekezetből. És most akkor vessük fel a kérdést, hogy Jézus mit tett egy olyan emberrel, akit a vallási vezetőség kizárt a gyülekezetből. Mert mi velünk is ez történt az elmúlt 40 évben, hogy mi éreztük Jézus Krisztus szeretetét, közelségét, minket is kizártak jogtalanul, és Jézus Krisztus ugyanezt tette velünk is. Nézzük csak, hogy itt mit tett Jézus. Meghallotta Jézus, hogy kivetették őt, és találkozván vele mondta néki, hiszel-e te az Isten fiában? Ez is egy nagyon rövid leírás. Itt is hajlamosak vagyunk talán tovább futni az olvasással, de ennél a 35. versnél álljunk meg. Jézus komolyan vette, hogy a zsidó nép Isten választott népe. Én azt gondolom, hogy Jézus ezt komolyan vette, hiszen 1500 évvel ezelőtt Mózessel, hogy megkötötte Isten a sínai hegyen a szövetséget, a zsidó nép és nem más nép, a zsidó nép volt Isten választott népe. Isten komolyan vette, hogy ez az én választott népem. Hát akkor, hogyha a választott nép vezetői valakit kirekesztenek, kizárnak a gyülekezetből, ha Jézus ezt elismerte volna, ezt a kizárást, akkor mit tett volna? Ha ezt komolyan vette volna ezt a kizárást, akkor mit tett volna? Én azt gondolom, akkor fölkerekedett volna ezzel az emberrel, fölkereste volna a főtanácsot, elment, hogy újra tárgyalják ezt az ügyet, egyszer kizárták, de ő Jézus kéri, hogy újra tárgyalják ezt. Hogy Jézus ezt nem tette meg? Mi számtalanszor kértük, hogy a mi ügyünket tárgyalják újra, be is jöttek nyugatról vezetők, és tárgyaltak, és minden maradt a régiben, de ahogy említettem, kedves gyülekezet, mi tapasztaltuk az elmúlt 40 évben, hogy Jézus Krisztus velünk van. És Jézus Krisztus itt sem a formális utat választotta, nem vitte vissza ezt az embert a főtanács elé, nem mondta azt, hogy elnézést kérek, de mi alapján zártátok ki, és tárgyaljuk újra, hanem ehhez az emberhez fordult egy egyszerű kérdéssel, ezt mondta, hiszel-e te az Isten fiában? És mi is így vettük azt, hogy amikor nem sikerült évek, évtizedek alatt rendezni a mi közösségünknek az ügyeit, mi megtanultuk azt, hogy mindenben ragaszkodjunk Jézushoz. Ne emberekben bízunk, ne emberi vezetőkben bízunk, mindenben ragaszkodjunk Jézushoz. És ott csengett a fülünkbe ezt, hogy Jézus tőlünk is ezt kérdezi. Akkor is képes vagy engem követni, amikor emberek megvetnek? Akkor is képes vagy követni, amikor az én választott népem vezetői távolítanak el? Könnyű az, amikor nem hívő emberek vetnek meg. Hát ott gondolkozásbeli különbség van. Ők nem hiszik az Istent, megvetik azt, aki Istenben bízik. De milyen nehéz helyzet az, amikor azok vetnek meg, és azok távolítanak el, akik azt mondják magukról, hogy ők ugyanúgy hisznek az Istenben, ugyanúgy hisznek az Isten jövendőléseiben, kiválasztásában, kivonja kétségbe azt a Biblia alapján, hogy ma is van az Istennek választott népe, mint egykor a zsidó nép volt. Istennek mindig van látható választott népe. Ha az egyiknek lejárt a megbízatási ideje, akkor Isten adja a másiknak. Jézus világosan mondta a farizeusoknak Máté evangéliuma 21. fejezet 42. 44. versei között, hogy annak okáért elvétetik majd tőletek az Isten országa. Visszavonom a zsidó néptől a megbízatást. Mikor vonom vissza? Akkor, amikor a rólam szóló evangéliumot is elvetik. Tehát nem akkor, amikor engem a rómaiak segítségével fölfeszítenek, még adok nekik 3,5 évet, még ismerjék meg a saját véreiktől az evangéliumot, de amikor a tanítványok evangélium hirdetését is elutasították, de tudjuk jól, és ezért mondjuk, hogy a bibliai proféciákat, idői proféciákat ismerjük, volt erről egy 490 éves profécia, hogy Isten mikor vonta vissza a zsidó néptől a megbízatást. Nem a kereszt halál időpontjában, még 3,5 évet kaptak, hogy Jézus 3,5 évig tanított, még a mennybe menetel után is még kaptak 3,5 évet, ezért mondja a dánieli profécia, hogy a hét felén történt meg Jézus áldozata, de még 3,5 évet kaptak, hogy elfogadják Jézus. És amikor nem fogadták el, akkor Jézus előre megmondta, hogy annak okáért elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát ekkor még az Isten népe a zsidó nép, és Jézus vihette volna ezt az embert a főtanács elé, mégse vitte. És hozhatott volna számunkra is megoldást emberi szinten, és mégsem hozott. Miért nem hozott? Azért, mert úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus mindannyiunkat meg akar próbálni. Akkor hiszünk benne, amikor mondjuk ateisták becsmérelnek bennünket a hitünkért, de amikor hívő emberek és hozzá még a közösségünkben lévő hívő emberek becsmérelnek, akkor is kitartunk amellett, az ige mellett, hogy kövessük a bárányt, valahova megy. Bárhova megy a bárány, követjük őt, a bárányt követjük, vagy embereket követünk. Jézus ezt igényeli tőlünk, és igényeltettől a ma szabaddá lett, ma meggyógyított embertől, és ezért kérdezte tőle, hogy hiszel-e te az Isten fiában? Nem azt kérdezi, hogy hiszel-e abban, hogy van egy választott egyház? Hiszel abban, hogy a választott egyház vezetői ilyenek és olyanok? Nem, azt kérdezte tőle, hogy hiszel-e te az Isten fiában? Most erre a szolgálatra készülve több bibliai iratot átolvastam, és mert János evangélistától több irat is van a Bibliában, én gyakorta olvasom el János 3 levelét. Nekem az első levél az állandó olvasmányom, mert János az első levelében ezután, ugye a történet után, a vakember meggyógyítása története után az első levelét több mint fél évszázaddal írta János, és akkor is a gyülekezetben már megoszlások voltak, és egy pillanatra, hogyha János első levelét fellapoznánk. János mit is ír az első levelében, hogy ki az, aki Krisztust követi, ki az, aki Isten gyermeke? János első leveléhez lakozzunk, és az első fejezet 6. versét olvasom először. Tehát János több mint fél évszázaddal ezután, a történet után, mintha erre a történetre is utalna, megerősíti a következőket. János első levele, első fejezet, 6. verse. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő jár. Ha mi azt mondjuk, hogy Jézus tanítványai vagyunk, ha ő követői vagyunk, nekünk úgy kell járnunk, ahogy ő jár. És Jézus vállalta a becsmérlést, vállalta a kirekesztést, vállalta azt, hogy azt mondják róla, hogy nem tudjuk honnan való, és kéri azt, hogy a tanítványai is gondoljanak arra, hogy őt nem fogadta be a világ. Ő a világba jött, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Ugye János evangéliuma kezdődik ezzel, hogy 3 kategória van az emberek között. Vannak, akik nem is ismerik Jézust, nem is akarják megismerni. Vannak, akik megismerik, de nem fogadják el. És vannak olyanok, akik elfogadják, befogadják őt, és az ő ereje által Isten fiaivá lesznek. Nézzük meg János első levele 3. fejezet 10. versét is, hogy milyen határozottan fogalmaz az apostol. János első levele 3. fejezet 10. verse. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Itt, bocsánatot kérek, de megállok, nem túl erős megfogalmazás ez? Hogy beszélj Isten gyermekeiről, és az ördög gyermekeiről? Nem túl erős ez? Először a fülünknek egy kicsit erősnek hangzik, hogy csak kétféle leszármazás van a világban. Vagy Istenhez tartozol, vagy az ellenségéhez tartozol. Míg nem olvastam a Bibliát, addig ezt soha nem értettem volna meg.
Hát nincs középút.
Nincs középút. Így van, nincs középút. Vagy-vagy van. Na de ezt a vagy-vagyot Isten elmondta már az ős evangéliumban is. Amikor az ember elfordult őtőle, az ő szülőknek világosan mondta, hogy majd jön valaki, aki asszonytól születik, aki a kígyó fejére fog taposni, aki legyőzi a rosszat, és akik őt követik, azok is legyőzik majd a rosszat. Akik nem követik, azok hiába mondják önmagukról, hogy ők Isten követei, vagy Krisztusban hisznek, vagy a végső idők hívő mozgalmában hisznek, de hogyha nem hiszünk abban, hogy le lehet győzni a rosszat, mitől vagyunk keresztények? Jézus világosan mondta János evangélium a 8. fejezet 44. verse szerint is, hogy mondta a vallási vezetőknek, ti az ördög atyától valók vagytok. Micsoda megfogalmazás? Nem volt ez durva megfogalmazás? Jézus azt mondta a hívő nép vallási vezetőire, hogy ők az ördög atyától valók. Itt is azt mondja, hogy erről ismerhetők meg az Isten gyermekei, és az ördög gyermekei. És figyeljük meg, hogy mi van a kettős pont után. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való. És az sem, aki nem szereti az ő atyafiát. Figyeljük meg, hogy ki nem az Istentől való. Az nem az Istentől való, aki igazságot nem cselekszik. Isten mindig előre elkészít nekünk mindent, hogy abban járunk. Isten megismerteti velünk az igazságait. Aki nem akarja cselekedni ezt az igazságot, és mégis ott van az Isten népében, sőt, vezető az Isten népében, de nem cselekszi az igazságot, ez nem az Istentől való. Nem mindenkit az Isten küld, aki egy hívő népen belül van. Nem mindenkit az Isten küld, aki vezet egy népet, még az ő hívő népét. És kimondja a Biblia, hogy az ördög gyermeke, és az sem, aki nem szereti az ő atyafiát. Gyűlöletet, megvetést senki ember irányába nem enged meg az Isten. Azt az Isten parancsolja, hogy a bűnt néven nevezzük, de soha nem azonosíthatjuk a bűnével a bűnöst. Mindenkinek a megtérésében reménykedni kell, akár ateistáról legyen szó, akár egy hívő nép tagjáról, akár egy hívő nép vezetőjéről legyen szó, aki nagyon eltorzulhat, mégse süthetjük rá a pecsétet, hogy ez az Annás és ez a Kajafás pápán, már hírmondója nem a népének, ha így viselkedik. A cselekedetet meg kell ítélnünk, de magát azt az embert szeretetlenül nem ítélhetjük meg, szánakozva nézhetünk rá. A szánakozás az a szeretetnek egy nagyon kivételes formája. De van még más is itt János levelében. Figyeljük meg a 4. fejezetben, mit mond a 4. fejezet 13. versétől. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott minékünk. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. És aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. Figyeljünk erre a 15. versre. Jézus is ezt mondja a vakon szülöttnek, hogy te hiszel az Istennek a fiában? Itt mit mond János? Aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten küldötte, az egyedüli megváltó, ha mindenben ragaszkodunk Jézushoz, akkor megrendíthet az, hogy egy hívő ember azt mondja ránk, hogy mi nem vagyunk hívők, vagy egy vallási vezető azt mondja, hogy ki vagytok rekesztve, és ti nem tartoztok az Isten népéhez. Minket kirekesztettek 1975-ben, én 1978-ban ismertem meg ezt a közösséget, de én visszaemlékezem a kezdetétől fogva, nekem semmi kételjem nem volt abban, hogy ez az Isten népe. Mert hiszen mindenben ragaszkodtunk a Szentíráshoz. Mindenben ragaszkodtunk Krisztus követéséhez. Az, hogy a külső körülményekben Isten ezt megengedte a számunkra, ezt mindig is megpróbáltatásnak tartottam, és áldottam az Istent azért, hogy megpróbál bennünket. Amikor 1984-ben én megkeresztelkedtem, 5-6 évi küzdelem után, akkor zártak ki bennünket másodszor a közösségbe, akkor a világközösség vezetője jött be, és megjelent a magyar sajtóban egy kis kommuniké, amely valahogy így hangzott, hogy itt járt az adventista világegyház vezetője, és azokat ismert el advent hívőknek, akik az államilag elismert egyházhoz tartoznak. És én pedig nem az államilag elismert egyházban keresztelkedtem meg. Soha nem gondoltam azt, hogy ott van az egyház, és mi nem vagyunk az egyház. Az egyház az nem ott van, ahol az emberek kiírnak egy táblát, hogy itt van az az egyház. Az egyház ott van, ahol Jézust követik. Jézus világosan mondta Máté Evangélium a 18. fejezetében, hol ketten vagy hárman, nem is 30-an, 40-en, ha csak ketten, hárman lennénk itt. Egybe gyűlünk az ő nevében, komolyan veszünk minden tanítását, és így élünk, ott vagyok köztetek. Ahol Jézus ott van, ott nincs egyház. Ott van az egyház, ahol kírják a nevét. Ezt mindenki döntse el. Nekem az elmúlt 37-38 év olyan gazdag tapasztalatot hozott, hogy nekem ez nem probléma, de el tudom képzelni, hogy valaki, aki csak néhány éve ismeri ezt a küzdelmet, vagy csak egy évtizede ismeri, annak is kell szerezni tapasztalatot. Régebben kérdeztem is magamtól, hogy mi olyan kiváltságos nemzedék vagyunk, hogy mi a 70-es, 80-as, 90-es években szerezhetünk tapasztalatot. Mi lesz az újabb nemzedékekkel, akik viszonylag már nagyobb kényelemben nőttek fel, akiknél nem volt vallásüldözés, nekik is kell tapasztalatot szerezni, hogy Isten megenged a számunkra ilyesmit. Ezt én teljesen természetesnek tartom, sőt áldom érte az Istent, hogy ma is újra ismétlődnek az ilyen események. De hogyha visszalapozunk, tehát János Evangélium a 9. fejezet 35. versehez, ahol Jézus fölteszi ezt a kérdést, hogy hiszel te az Isten fiában, ugye azt látjuk, hogy ez az ember még is fölteszi ezt a kérdést, is fölteszi, hogy ki az Uram, hogy higgyek benne, hiszen ő sok mindenben tájékozatlan. Jézus megsegíti, azt mondja, hogy láttad is őt, és aki beszélt veled, azaz. Azt pedig mondta, hogy hiszek, Uram, és imádta őt. Kedves gyülekezet, a hit az sokszor ennyire egyszerű. Amit Jézus mond, és amit Jézus tesz, ahhoz ragaszkodjunk. Ez a hit. Jézus azért jött a világra, hogy megfoghatóvá tegye számunkra hitet. Isten nem beszédeket intézett hozzánk, nem több prófétát küldött, hogy még ezt és ezt nyilatkoztassák ki. Isten eljött közénk, és Isten bemutatta azt, hogy amit ő tesz, mindenben az legyen a mérce a számunkra. Amit látunk, hogy Jézus tesz, az a mérce. És ez adott nekünk is erőt, hogy az ügyünket újra tárgyalták, elvetették, újra tárgyalták, látszólag 2 évet át kimondták, hogy igen, fájdalmas volt. Igaz, ugyanazt nem mondták hozzá, hogy nem volt igazunk. Csak azt mondták, hogy milyen fájdalmas volt. És ez azért baj, hogy nem mondták, hogy nem volt igazunk, mert 40 év után ugyanaz a helyzet állt elő, és ugyanaz a 2-3 pont ma is a probléma, állammal való együttműködés, egyházakkal való szövetségkötés, és minden, ami nem az Isten félelemhez tartozik, annak a beengedése az egyházba. Erről kell beszélnünk, és ez az elvszerű megközelítése a mai problémának is, és úgy gondolom, hogy ezt minden ember megértheti, aki őszinte szívvel ragaszkodik Krisztus tanításaihoz és példájához. Mert Jézus, miután ez az ember döntött mellette, azért nagyon súlyos, feddő szózatot mondott, és ha ezzel fejeződik be a történetünk, akkor jó, hogy ezzel fejeződik be, mi se felejtsük el Jézusnak a szavait. Mit mondott Jézus? Ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Az első hallásra szinte értetetlen. Azt értjük, hogy akik nem látnak, lássanak, hiszen hány embernek a lelki szemeit megnyitotta Jézus, nem csak testileg gyógyított, hanem nyilván ő neki a fő feladata az volt, hogy lelkileg az emberek megbékéljenek az Istennel, megtérjenek. Ezt talán értjük, hogy akik nem látnak, lássanak, de mit jelent az, hogy akik látnak, vakok legyenek? akik azt mondják magukról, hogy mi vagyunk a hívő emberek, mi jó úton járunk, mi hát az egyháznak a vezetői vagyunk, mi magunkra azt mondjuk, hogy mi látunk, sőt, mi jól látjuk, hát mi megbízott emberek vagyunk az Isten népének a vezetői, akik látnak, vakok legyenek. Ki az, aki lát? Az, aki mindenben Jézust akarja látni. Aki úgy nevezi magát látónak, hogy Jézus csak az ajtón kívül áll és kopogtat. És én belül a szobában azt mondom, hogy én látó vagyok. Ugye nem én találtam ki ezt a példát. Ki találta ki ezt a hasonlatot? Ki mondja a végső idők hívő népéről, hogy ő kint áll, kopogtat. És belül nagyon meg vannak győződve, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Ezt a Laodicea üzenetből veszem. Mindaz az ember, aki nem engedi be Jézust az életébe, úgyhogy teljesen mindenben Jézust akarom követni, az mondhatja magát látónak, de végül is vak lesz. És eltelt 171 év a mi közösségünk történetéből, és hogyha ezt a 171 évet a legpontosabban ki akarjuk értékelni, én csak ezt a kérdést tudom föltenni, és nagyon röviden teszem fel, és nem is akarom magyarázni, ha a Biblia azt mondja, hogy Jézus első eljövetel előtt útkészítőre volt szükség. Az első eljövetel útkészítője 2,5 év alatt felkészítette a népet Jézus fogadására. A második eljövetel előtt is útkészítőre van szükség. És ha Keresztelő János 2,5 év alatt felkészítette az embereket, hogy meghallgassák Jézust, és kövessék sokan Jézust, akkor hogy lehet az, hogy 171 év alatt? 171 év alatt. Nem egy Keresztelő János, egy prófétai népet támasztott az Isten. De amit 2000 évvel ezelőtt 2,5 év alatt végrehajtott, Isten szándéka az, hogy itt kóboroljunk a pusztában, a sivatagban már 171 éve. Mi az ok annak, hogy a végső idők hívő népet több mint másfél évszázad alatt nem tudta felkészíteni a világot Jézus fogadására? Mert csak egy oka lehet. Jézus az ajtón kívül áll. Mi az ajtón belül a házban úgy gondoljuk, hogy miénk az igazi egyház. Ugyanazt a hibát követjük el, mint a zsidó nép. A zsidó nép is többre tartotta a maga egyházát, vezetőit, intézményeit, mint magát azt az Istent, aki kiválasztotta őket. És ugyan ebben a hibában, és meddig fogja Isten elnézni még ezt, gondoljuk, hogy még sok 170 évig fog az Isten várni arra, hogy ez a közösség megváltozzék. Ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták neki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Jó, hogy eszükbe jutott. Avagy mi is vakok vagyunk-e? Érezték azt, hogy találat érte őket Jézusnak a kijelentéséből, mint hogyha azt mondanánk, és én ezt sokszor felvetettem különböző közösségünkben, testvérek, hát ha Jézus azt mondja rólunk, hogy egyetlen egy dicsérő szót nem talál ránk, mert a Laodicea üzenetben egyetlen egy dicsérő szót nem talál ránk, akkor mi ezt azzal kompenzáljuk, hogy mi dicsérgetjük magunkat. Hogy már hányan vagyunk. Én emlékszem, amikor megkeresztelkedtem, akkor 9 millió advent hívő volt a világon. Most 18 millió van. Ragyogó. Megkétszereződött a szám. Ezzel nyugtatjuk magunkat, dicsérgetjük magunkat, hogy már mekkora közösség. Akkor azt mondták, hogy mit tudom én, van 10 nagy szanatórium, most már van 50. Akkor volt nem te ennyi főiskola, most már van ennyi. Most, ha Jézus azt mondja rólunk, hogy egy dicsérő szava nincs ránk, akkor nem inkább Jézust kellene komolyan vennünk, hogy ezt miért mondja? És hogy miben adja meg a gyógyulásnak az útját? Ehelyett azt mondjuk, hogy igen, majd egyszer bejön Jézus, hát majd egyszer valami csoda folytán megnyílik az ajtó. Nem inkább azzal kellene foglalkoznunk, hogyha Jézus ezt mondja rólunk, akkor alázzuk meg magunkat, mert senkit nem az egyház fog üdvözíteni. Ezt ugyan mondjuk, hogy senkit nem az egyház fog üdvözíteni, de azért olyan biztosak vagyunk abban, ennek talán az ellentétében nem abban kellene biztosnak mennünk, hogy Jézus mit mond rólunk. Jézus nem azért nem mond rólunk egy dicsérő szót sem, mert agyon akar taglózni bennünket ezzel, hanem föl akar bennünket serkenteni, hiszen azt mondja a Laodicea üzenet végén, hogy akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. Ha érezzük a feddést, a fenyítést az életünkön, hogyha az egész világközösségünk, és így Magyarországon is a mi közösségünk ilyen válságokat él át, nem Jézushoz kellene fordulnunk, nem teljesen alá kell vettünk magunkat annak, ha ő jön, akkor ő gondoskodik arról, hogy hogy készítsük elő az utat. Keresztel János nem egyénieskedett, Keresztel János teljesen alávetette magát annak, amit a proféciákból megtanulhatott Jézus első eljövetelére, és pontosan megtette azt, amit a proféciák alapján Isten kért tőle. Jézus azt mondja a vallási vezetőknek, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ha beismernétek az állapototokat, ha kérnétek, hogy segítsek, hát én segítenék a legnagyobb készséggel. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Mindaddig, míg mi jobban hiszünk az egyházban, a vezetésben, emberi szóban, mindaddig, míg mi nem hiszünk úgy Jézus tanításaiban és az egész Biblia igéiben, addig mi ebben az állapotban fogunk vesztegelni, és valószínűleg egyszer el is fogunk veszni, mert Isten ugyan nagy türelmű, de nem végtelen tűrő. Isten mindenkinek ad lehetőséget, hogy megváltozzék, de hogyha valaki kitart amellett, hogy igen, Jézus kint áll az ajtón kívül, majd valamikor bejön, majd valamikor ez a csoda bekövetkezik, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy akkor én megnyitom az ajtót. És nem csak résnyire nyitom meg az ajtót, hanem olyannyira, hogy be is jöjjön, nem csak leültetem, hogy adok elébe valamit, hanem vele vacsorálok, és ő én velem. Jézus így fejezte be a Laodicea üzenetet. Kedves gyülekezet, ez áll mindannyiunk előtt. Sokszor van az a történelemben, hogy közösségek sokkal inkább tehetetlenek, mint az egyes emberek. Van olyan történelmi időszak, amikor az egyes embereken van a legnagyobb súly. Jézus is azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, ha egy valaki is hisző, ha valaki. Tehát mi rajtunk a sora annak, hogy mi bizonságot adjunk arról, hogy mi Jézus mellett állunk, mi elfogadjuk Jézus feddő üzenetét. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézusnak a laodíceai üzenetét kiszólaltatta meg először a mi közösségünkben, és mikor? 1844-ben alakult meg a mi mozgalmunk, akkor még nem szervezett egyházként, mint mozgalomként, és 1844 után nem telt el egy másfél évtized, már 1859-ben Ellen White-nak meg kellett szólaltatni a Laodicea üzenetet, mert sajnos a mi mozgalmunk már kezdett visszahanyatlani 1859-ben. De amikor megszólaltatta ezt a feddő üzenetet, úgy tűnik, hogy akkor talán mások voltak a mi testvéreink, és azok elfogadták, Jézusi szóként fogadták el ezt a feddő üzenetet, és a közösségünkben az 50-es évek végén, a 60-as évek elejétől újra megtérés és Krisztushoz fordulás következett be, és tartott mintegy 20 esztendeig. Ekkor szervezték meg a közösséget, ekkor indult el az európai misszió is, ekkor egységesült a tanításunk is, tehát hogy elfogadták ezt a Laodicea üzenetet, de sajnos az 1880-as évekre újra visszahanyatott a közösség. Ekkor szólalt meg az 1888-as üzenet, amihez itt is hozzáférhettek, mert most újra kiadtuk, hogy ez mindenkinek a kezébe oda kerüljön, de 1888 után ides tovább már 130 év telt el. És a 130 év során a hullámhegyek inkább hullámvölgyekkel tarkítottak és váltakoznak, és a közösségünk soha nem látott kríziseken, válságokon megy át, amit mindaz az ember beláthat és tanulmányozhat, akit érdekel ennek a közösségnek a története. Én sok gyülekezetünkben ajánlottam már évek óta, hogy szombat délutánunként egy kicsit szálljunk erre időt, nem olyan nagy idő, ez a zsidó népnek 1500 év volt a kiválasztási ideje. És aztán az 1500 éves történelmét azért följegyezte számunkra a Szentírás. És nem mondjuk azt, hogy a Szentírásból az 1500 év az, én nem olvasom Sámuel meg királyok könyvét, mert az olyan nehéz olvasmány. Isten azt följegyezni méltónak tartott, hogy nézd meg, hogy a zsidó nép története milyen tanulságokat hordoz magában. Nekünk csak 170 éves a történetünk. Én azt gondolom, hogy akit nem érdekel ez a 170 év, az le fog késni arról, hogy Krisztus eljövetelének előkészítője legyen. Hatalmas, ünnepélyes időket élünk. A vakok látnak, és akik azt mondják, hogy látók, azok vakok lesznek. Megrendítő. De az idő és az örökké valóság mesdjéjén élünk. Az események rendkívüli gyorsasággal haladnak előre. És Isten ma is szeretne készíteni embereket, akik felkészítik az embereket arra, hogy egyedüli megoldásként, mert más megoldás nincs. Még akkor sincs, ha mindenki más megoldásban hisz. Emberi összefogásban, valami különleges csodákban, személyiség fellépésében, egy szervezetnek a világhatalomra kerülésében. Nem egyedüli megoldás Jézus második eljövetele. Népszerűtlen megoldás. Nem is akarnak az emberek szinte ezzel szóba állni, főleg akkor nem, hogyha azok se hisznek benne igazán, akik hirdetik. De hogyha mi kellő hittel ezt a magunk számára megértjük, mi tusakodunk azért a hitért, hogy most Jézus követni, most ilyen és ilyen nehézségekkel, ilyen és ilyen próbatételekkel jár együtt. De mi mégis meghozzuk a döntést, hogy én személyesen követem a bárányt valahova meg. Bárhova vezet is követem. Akkor majd az emberek el fogják hinni azt, hogy egy ilyen Jézus Krisztus a megoldás, nem csak a mi, hanem minden ember számára. Ez a történet, amit most felidéztünk, ez járuljon hozzá ahhoz, hogy mi igazán ne csak nevünkben legyünk advent hívők, hanem oly módon, hogy mások is elhiggyék, hogy lesz advent, közeli advent, és mások is elhiggyék, hogy erre készülni, ez az életnek a legnagyobb feladata. Amen.
Amen.